most pedig menjünk tovább a ruhaigazítás, illetve a kinézetjavító gesztusokra.
Minden olyan gesztus, ami a te kinézetedet javítja, amikor megnyalom a számat, azzal is gyakorlatilag, hát vagy ugye hidratálom effektíve, vagy pedig vonzóbbá akarom tenni magamat. Most másik statisztikát mondok, amúgy elájulsz. A csillogó szem is egyébként sokkal vonzóbbá teszi az embert. Na most ugyanígy van ez a csillogó szájjal is. És ha már randi tippekről beszélgetünk, akkor amit nem találsz meg a TikTokon, vagy TikTokon, az az, hogy akkor nézd ezt, hogy akkor van ennek főleg jelentősége, amikor a másik nem néz oda.
Tehát, hogy... Tehát nem feltétlen szeretjük. Nem,
automatikus kell... ez. Tehát abban a pillanatban másik elfordul, megnyalom a számat, mint talán ki is húzom magamat, stb.
Kicsit megigazítom a ruhám
akár. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy milyen szempontból nézzük, hogy leveszek egy ruhaszözt, akár magamról, vagy kihúzom magam, vagy összegombolom a zakómat. Uh-huh. Ezek mind kinézet, javító, vagy higiénikus gesztusok.
Uh-huh. Jó, most pont valahogy ezt így mondtad, pont az ugrott be, hogy láttam valamilyen politikusnál egy olyat, hogy nyilatkozás előtt, de már forgott a felvétel, és akkor ugye végig lehet nézni azt a rengeteg gesztust, amit annak érdekében tesz, hogy amikor elindul már az éles adás, és ténylegesen ez valamilyen Facebook élő volt, és a tévéadás, hogy akkor még ugye nem forgott, akkor a legjobb formáját tudja mutatni, hiszen akkor már tudja, hogy figyelni fognak rá.
Vagy mondjuk előre haladott befolyásolás technikai kurzus, amilyen szoktam azt mondani, hogy eklatáns példa, nemrég olvastam a LinkedIn-en, hogy a nyitott és sikeres emberek azok mindig sokkal egyenesebb a tartásuk, mint az átlag. És így kihúzom magamat egy picit, és elnézek. És ezzel engedélyt adok neki arra, hogy az én, mintha bármerre elnéz, mintha valami eltekerte volna a figyelmet, és ezzel engedélyt adok neki arra, hogy kijavítsa az ő saját maga ugye tartását. És nyilván levettem a felelősséget magamról, hiszen nem én mondom ezt, hanem a LinkedIn-en olvastam egy érdekes cikket. Uh-huh.
És ezáltal, tehát, hogy elnézel, ő felveszi azt a viselkedést, amit te beállítasz, mint pozitív, és gyakorlatilag úgy viselkedsz, mintha ezt nem látnád, ezáltal egy védett közeget teremtve arra, pontosan, hogy ő jöjjön veled, és együttműködjön. Igen. ebben a történetben.
Hiszen itt effektíve a fiziológiáján keresztül befolyásom egy adott mind state-be, egy adott elme állapotba gyakorlatilag. Magyarul aztán rosszul hangzik, de értitek.
Tehát, és ennek az a lényege, hogy mondjuk tehát ezt ismétlem mondjuk 2-3 dologon keresztül, és akkor utána már megadom az alapját annak, hogy ő kapcsolódjon ehhez, és
igenis, meg nem is. Egy mondatban, amit érdemes tudni befolyásolás technikáról, az az, hogy nem a befolyásolás technika bizniszbe vagy, hanem az engedély bizniszbe. Uh-huh. És a befolyásolás az nem úgy működik, hogy én mondok megint ugye beszéltük korábban a technikát, mert talán ez az audio külön kiadásban említettük,
igen.
Hogy nem a technika a lényeg effektíve, nincs egy bűvös technika, amit ha kimondasz, érted, egy milyen szavakat, milyen sorozatban,
a varázsige,
akkor az majd működni fog. Hanem úgynevezett wedge-eket, vagy hát még jobban angolosabban mondva, nem ilyen magyarosan wedge, hanem wedge. Mm-hmm. Ilyen wedge-eket, ha csinálsz, mindig itt tágítom kijebb a határokat, hogy mindig elültett az ember egy kis magot gyakorlatilag, mm-hmm. és ez sok kis mag tud kinőni oda, hogy megváltozik az embernek a percepciója, és tehát, hogy engedélyt mm-hmm. ad saját magának arra, hogy másképp viselkedjen, hogy deviáljon mm-hmm. a saját maga viselkedési mintáitól, ami idáig ugye normának vett.
Mm-hmm. Tehát, hogy adott dolgokban engedélyt adsz neki arra, hogy így viselkedjen.
Másképp viselkedjen. Mm-hmm. Így van. És például ugye ezt is nemrég beszéltük, hogy hogy hiába van az, hogy neked mondjuk jó a kommunikációd, ha te nem vagy rendben önmagaddal, ha te nem vagy igazi autoritás, és az autoritás az nem a dominancia, az nem azt jelenti, hanem az tekintélyt jelent, akkor semmi hatással nem lesz a technika az emberen, hiszen alapvetően a te nonverbális kommunikációd, a te rezgésed, hogy így mondjam, is, aztán a limbikus rendszereink azok kapcsolódnak egymáshoz, az érzékelni fogja a másik tudat alatt a diszonanciát.
Bocsánat, csak egyet, az autoritás alatt akkor azt érted, hogy a saját viselkedésednek meg, tehát annak a kontrolljába vagy. Hát úgy így érted az autoritást, hogy kontrollálom a saját... Te nem erre gondoltad? Akkor mit értünk ebben az esetben autoritás alatt?
Composure-t.
Nem dominanciát.
Igen, tehát úgy, hogy tekintélyed van, vagy másképp mondom, ez a rendben vagy magaddal, ugyanazt az embert mutatod kamera előtt is, meg amikor senki nem figyel.
Tehát egy autentikusság.
Becsülöd magad, autentikus vagy, értékeled magadat, tehát rendben vagy. Uh-huh. És annak a következménye lesz az autoritás, a tekintély, hogy tekintélyed van másoknál. Tehát, hogy megint ugye az audiotartalommal beszélgettünk az okvakságról, hogy ne a technikát, ne a szimptomára, ne a tünetre fókuszálj, ne arra fókuszálj, hogy te autoritásnak a tüneteit akarod produkálni, mert sosem fog menni. Egy narancsfa nem lesz attól még narancsfa, mert oda megyek, és felragasztok rá 30 darab narancsot.
Igen, Zelluxal. Ezt, hogyha valakit erre kell ez a rész, akkor a tizedik? Tizenegyedik?
Tizenegyedik.
11. résznek a Podpeden elérhető audio tartalmában beszél Bence részletesebben, és akkor kanyarodjunk egy kicsit vissza oda, hogy miért is fontos akkor, hogy megadom a lehetőséget, az engedélyt arra, hogy ő megigazítsa a ruháját, mondjuk egy randin, vagy egy tárgyaláson?
Egyrészt, hogy nagyon jól fogalmaztál, hogy egy biztonságos környezetet teremtesz számára, hogy ő korrigálja ezt a fajta hibát effektíve. És ott a cél az nyilván mindig a kommunikátornak a céljától függ, hogy mit akar elérni. Nagyon remélem, hogy azok a dolgok, amiket itt mondunk, azokat ti jól fogjátok felhasználni, illetve jóra. Jól, és jóra fogjátok felhasználni, ilyen madácsosan mondva. Úgyhogy hirtelen ennyit tudok a kinézetjavítással kapcsolatban elmondani nektek.
Szuper, szuper. És a következő egy nagyon érdekes, szintén sokat tárgyalt téma, a lábak őszintesége. Mit értünk ez alatt?
Azt értjük alatta, hogy minél távolabb van egy testrészünk az agyunktól, annál nehezebb koordinálni.
Vagy kontrollálni, annál... talán nem?
Kontrollálni.
Igen, igen.
Igen. És pontosan ebből az okból kifolyólag azt mondják, hogy a lábak azok sokkal őszintébbek. Tehát ha vagy társaságból te már ki akarsz lépni, egy társalgásból álltok körbe, stb., akkor néha végig pillantok a lábakon, hogy ki ez, aki már unja.
Kifele néz a láb.
Az már kifele fog nézni általában, vagy pedig a kijárat felé. Tudat alatt a kijárat felé fog nézni. A másik egyébként, amit érdekes módon össze tudtok vetni, ha már lábak nézéséről van szó, az, hogy és ebbe a csípőfókusz és a törzs orientáció is bele van, hogy afelé az az alfa a csoportba, aki felé egyébként általában a lábak, vagy pedig a csípőorientáció és törzsorientáció mutatja. De egyébként ugye, szeretném azt hozzátenni, hogy ez körülbelül az esetek 10%-ában alkalmazható. Most is itt ülünk Lacival. Hányszor pillantottál a lábamon a Laci beszéd közben?
Még egyszer se, de igen, hogy fogok. Remélem felém néz a lábfeje.
Mind a kettő a kijárat felé.
Igen, és érdekes, hogy mondtad, ugye, hogy a kijárat felé fordul a lábfej, illetve olyan, amit megfigyeltem, ez az ilyen topogás, vagy egyáltalán, hogy aktívabbá válnak a lábak, kicsit így áthelyezzük a testsúlyt jobbról balra, tehát az is, hogy már mennék, kifejezem, hogy...
Folyamatos stressz, nem folyamatos stressz, hanem az általában stresszre utal.
És lehet ennek a forrás az pont az, hogy mondjuk már mennék.
Bármi, így van, pontosan. Lehet lejár a parkolórám, lehet, hogy egyszerűen csak unom a dolgot, de valahogy nem tudtam kieszkuzálni magam, és már mennék jobbra-balra. Vagy egyébként csak simán maga a téma stresszes nekem. Uh-huh. Ezt Greg Hartley mondja egyébként, ez egy legnagyobb testbeszéd szakértő a világon, ő úgy fogalmazza, hogy chained elephant, tehát a leláncozott elefánt. Balra-jobbra, ugye dülöng, ezt helyezem a testsúlyt az egyik lábamról a másikra. Uh-huh. De visszatérve az alkalmazhatóságra, tehát hogy nem sokszor fogod beszélgetés közben a másiknak a lábait nézni. Mert pontosan ezért kérdeztem meg, te se csináltad most egyszer se, sőt, én se csináltam egyszer se. Uh-huh. Pedig én profilozó vagyok. Mert nyilván van egy kontaktusunk, szemkontaktusunk, beszélgetésünk, és teljesen hülyén néz neki, hogyha én csak így lelepillangatnék a lábadra.
Viszont társas szituációban, ahol tényleg több ember, mondjuk egy házi buli, vagy valamilyen konferencia, ott viszont ez egy hasznos dolog lehet így megállapítani akár az emberek részvevők közötti kapcsolatok miatt. És kíváncsi vagyok, Bence, hogy szerinted mennyire igaz, ugye említetted, hogy a alfa felé, vagy domináns ember felé néznek a lábfejek.
Ilyen, bocsánat, alfa felé.
Az alfa felé. De, tehát, hogy, és akkor ez azt is jelenti, hogy mondjuk annak a nőnek az irányába, aki mondjuk tetszik az adott embernek. Tehát ilyen olvasatban is igaz? Igen. Mert ezt már hallottam, és nem tudom, hogy ez egyébként meg tud erősíteni.
Meg, abszolút meg. Az érdeklődés, akkor másképp mondom, az érdeklődés kifejezésével kapcsolatban is a lábak jó kiinduló pontot tudnak adni, és akkor megint csak ugye több jelzéssel nézzük, tehát amikor az illető rád pillant, nem csak, hogy a lába arra néz, hanem mondjuk le van esve a pislogás száma, azaz fókuszál rád, a pupillája ki van tágulva, stb. Most már nem megyek bele, mert most végig fogjuk egyébként venni ezeket a gesztusokat a következő epizódba, akkor ezek mind ugye egymást erősítik, és levonhatjuk azt a következtetést, hogy igen, mondjuk ez a hölgy mondjuk érdeklődik irántam.
Jó, tehát akkor beszéltünk ugye már keresztbetett karról, vállakról, hajról, ruhaigazításról, illetve most a lábak őszinteségéről, és beszéljünk egy kicsit akkor a gátló gesztusokról. Mik ezek a testtel kapcsolatos gesztusok esetében?
A gátló gesztusok azok a barikádok gyakorlatilag, amiket vagy tárgyakkal építesz magad köré, vagy pedig akár a karoddal használva. És ebben van még a nemi védekezés is, tehát hogy ugye úgy tartod a kezedet, hogy ugye a nőknek általában az anyaméh, mi az, amit védenek, férfiak pedig ugye a nemesebbik szervüket. Aztán minden ilyen ezzel kapcsolatos gesztus az effektíve a félelemre enged következtetni az állatvilágból kifolyólag. Evolúciós pszichológia. De megint csak azt mondom, hogy ne vegyetek semmit biztosra. Én például állandóan így tartom a kezemet, és nem azért, mert félek, hanem egyszerűen így kényelmes, ez nekem az alapvonalamban van benne. Uh-huh. Na most, ha ezt látod, hogy én ezt állandóan így vagyok, vagy itt három egymás követő témában én így tartom a kezemet, akkor azt mondhatjuk, hogy ez az alapvonalamnak a része abban a szituációban. Abban a pillanatban, amikor én elengedem onnan a kezemet, na akkor legyél te figyelmes, hiszen változás történt a testbeszédembe.
Még visszatérve egy kicsit ezekre a barikádszerű eszközökre, itt az jutott eszembe, hogy nem csak, hogy én védekezek azáltal, hogy mondjuk tipikusan mondjuk egy munkahelyi szituációban egy laptopot kihajtom veled szembe, és akkor ugye amögött megbújok, és ezzel egyfajta ilyen óvumot képzek magamnak, vagy akár a pulpitus is egy ilyen, hogy nem látja senki, hogy a lábam a kezemmel hogyan babrálok, hát ez sok mindenkit szerintem segít így akár egy felszólalásban, egy előadásban, mint amikor effektív teljes alakjában látszik, és úgymond kontrollálnia kell, vagy erre figyelemmel van. Viszont ugyanígy abban az esetben, ha én egy nyitott, őszinte beszélgetést szeretnék lefolytatni, akkor ez gátolja a másik felet is, és ezért érdemes lehet odafigyelni, hogy ezeket eltávolítani, ezeket a tárgyakat.
Abszolút.
Egy ilyen esetben.
Nagyon jól látod. tehát egy tárgyalásra, hogyha mentek, akkor lehetőleg az összes olyan dolgot, ami kettőtök között van.
Kis muskátli, meg pereces kosár. Te arrébb rakod mindent.
Így van, de a leggyakoribb az általában egy üveg. Mm. A víz, stb. Ilyesmi. De amikor magad elé veszed, és úgy tárgyalsz, tehát mindenképpen tedd arrébb azt az üveget. És hogyha a másik is úgy tartja, mert hogy, bocsánat, hogy szembe van a gáttól, barikádot képez az üveg kettőtök között, akkor javaslom, hogy mozgass ki ebből. Tehát, hogy mit én kérd meg, hogy ezt nézzétek meg a telefonom, vagy mutassa meg ezt a grafikont, vagy valamit, ami megbontja ezt, hogy arrébb teszi. És akkor gyakorlatilag reverse engineeringen keresztül nyitom meg az ő tudatalattiát a nyitottságra, illetve az együttműködésre.
Uh-huh. Tehát akkor ezek voltak a gátlógesztusok, és végezetül a lábak keresztezéséről kérdeznélek még, hogyan érdemes ezeket tekinteni.
Ez is egy nagyon félreértelmezett dolog, hiszen például azt gondolják az emberek, hogy amikor össze van keresztezve a lábom, akkor az, hát akkor én félek. És pont az ellenkezője, képzeld el. Uh-huh. A hölgyeknél ez jelenthet mást is egyébként, de a hölgyeknél az általában véve szocializálódás és minden miatt, és fiziológiai okok miatt egyébként ez egy bevett szokás, hogy keresztezik.
Kényelmes is.
Ah, meg kényelmes is. Igen, abszolút. Hát nekünk férfiaknál fiziológiai okokból kifolyólag ez kevésbé. Ugye éppen ezért például a négyes formának a formálása.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy többfajta keresztetett láb van.
Így van. Tehát amikor mondjuk a jobb lábammal a bokámmal keresztezem, vagy rárakom a bal térdemre, uh-huh. és a bal lábamat ugye kinyújtom, vagy ahhoz képest nyújtva, mint ahogy a jobb lábam, az a full kényelemnek ugyanúgy a jele. Tehát, hogy minél kevesebb lábbal érintkezek a földre, értelemszerűen akkor az csak egy, uh-huh. vagy akár nulla is végül is.
Törökülés, vagy ilyesmi.
Igen. Annál kiszolgáltatóbb vagyok a környezetemnek, hiszen annál több időbe telik nekem felpattanni, és vagy ütni, vagy pedig futni. Uh-huh. Erre vezethető ez vissza. Tehát amikor látszik, hogy valaki tényleg elterül, meg hogy fél lábon, meg fölrakja, meg ilyesmi, akkor az azt jelenti, hogy ő tényleg nem.
Kényelmes nyugodt.
Kényelmes nyugodt, nem törődik azzal, biztonságban érzi magát. Uh-huh. Míg ha valaki már rajtra készen van, gyakorlatilag uh-huh. mind a kettő talpom a földön van, és ugye párhuzamosan állnak gyakorlatilag a lábaim, akkor az arra enged következtetni, hogy valószínűleg nincs olyan komfortban, mint ahogy lehetne.
Uh-huh. Egyébként az Ellen és Barbara Peace könyvben ezt kiegészítve, hogy azt is elmondja, hogy ez a felülnézetből négyes típusú lábkeresztezés, az a magabiztosságot is sugározza. Igen. Gondolom pont ugye emiatt, tehát hogy nyugodt vagyok, biztonságban érzem
Igen.
magam.
Igen, és látod, ez is egy tünete a magabiztosságnak, vagy tünete annak, hogy én kényelembe érzem magam. Egyébként ez a kettő majd, hogy nem. Ugyanazt jelenti az így külön adásban, majd ezt megbeszéljük.
Hiszen nincs fenyegetés, ami veszélyeztetne.
Igen. Vagy pedig, ha van is, én annyira magabiztos vagyok saját magamban, hogy tudom, hogy ez nem fenyegetés. Tehát, hogy effektíve, akkor még sincs fenyegetés, hiszen meg tudom oldani a helyzetet.
Még ami érdekelne, ez a ugyanezen láb keresztezés esetén, amikor valaki mondjuk így rá kulcsolja a kezét a térdére. Nem tudom, hogy ez...
Barikádképzés már. Mhm. Most nem megyek itt le spárgába. Ezt
mindenki el tudja képzelni, ezt, hogy ezt hogy néz ki, meg látok már ilyet.
Igen, igen. Megint csak, mintha egy üveg lenne, a térdemet használom effektíve tárgynak hozzá, és hogy a kulcsolom össze, és képzelek barikádot.
Tehát ez már megint egy gátlógesztus.
Ez megint egy gátlógesztus lesz belőle rögtön abban a pillanatban.
Milyen kis változás rögtön egy ennyire más jelentést hordoz. Ez is milyen érdekes. Szuper, hát nagyon szépen. Köszi, Bence. Végigmentünk a testtel kapcsolatos gesztusokon.
Főbb gesztusokon, bocsánat.
Főbb gesztusokon, így van. Remélem, hogy tetszett nektek. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!